Filippi 4. fejezete. Elkezdjük a 4. fejezetet, ami az utolsó fejezet ebben az örömteli levélben, ami így kezdődik. Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Úgy kezdi ezt az igeverset Pál, hogy ezért tehát. Ez azt jelenti, hogy valamivel összekapcsolja ezt a gondolatot, amiről már korábban beszélt. Ezért tehát, de mivel kapcsolja össze? Ez van az előtte lévő fejezetben, a 20. verstől. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahogyan az Úr Jézus Krisztust is várjuk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga elé vethet mindeneket. Beszéltünk erről a múlt alkalommal, hogy az Úr hamarosan visszatér. Amikor Jézus visszatér, akkor mindent rendbe tesz. A testünk átváltozik egy dicsőséges testé. Nem kell ezért, itt tudva ezt, nem kell reménytelenül élnünk, amikor látjuk, hogy a világ körülöttünk széthullik. Mert pont ez történik most. Tudjuk közben, hogy Jézus visszatér, és akkor minden rendben lesz. Minden, ami most a feje tetején áll, Jézus helyre teszi. Nem kell kiakadnunk azon, hogy itt senki nem törődik az igazsággal, hogy micsoda világban élünk. Tudjuk, hogy ha Jézus visszajön, akkor rendbe rakja. Ezért tehát, mondja Pál, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Azt írja a Filippi beli gyülekezetnek, hogy ti vagytok az én örömöm és az én koronám. Ti vagytok az én örömöm és az én koronám. Tudod, hogy a mennyben nem az arany jelenti majd a kincset? Azt mondja a Jelenések könyve, hogy a mennyben az utak vannak aranyból. Azzal aszfaltozzák az utakat. Az ott nem sokat ér. Nem a drága kő jelenti a kincset, hanem gondolva abból, amit Pál írt. Filippiek, ti vagytok az én koronám, ti vagytok az én kincsem. A mennyben az emberi lelkek lesznek a kincsek. Azok, akik rajtunk keresztül megtértek. Azok, akik tőlünk hallottak az igazságról. Azok, akikért mi imádkoztunk. Gondold el, milyen öröm lesz a mennyben összetalálkozni valakivel, hogy hát te itt vagy. Amikor elmondtam neked az igazságot, azt hittem, hogy nem is figyelsz rám, hogy oda se hederítesz. Milyen öröm lesz látni embereket, akiket Isten rajtunk keresztül vont be az ő országába. Filippi beliek, ti vagytok az én örömöm és az én koronám. Ragyogni fog az arcunk az örömtől a mennyben, ettől. A mennyben a kincset a megmentett lelkek jelentik. Éppen emiatt olyan áldás felismerni azt, hogy ezen a földön is azt jelenti a menny kincseinek élni. Emlékeztek, Jézus azt mondta, hogy gyűjtsetek kincset a mennyben. Az az igazi áldás, aki felismeri ezt. És rájön, hogy igazi érték az, amikor öntök az emberekbe, amikor el akarom érni az elveszetteket, amikor beszélek valakinek Jézusról, aki még nem hallott róla. Ez teremti a kincset. Ez az igazi érték a menny szeméből. Szerintem mi, nem tudom te, hogy vagy veled, de szerintem mondhatom, hogy túl sokat aggódunk. Túl sokat gondolkodunk azon, hogy mit csinálunk, hogy mit mondunk, hogy vagy most milyen állapotban vagyunk, túl sokat gondolkozunk ezzel. Állandóan figyelünk így magunkra, és analizáljuk magunkat, pedig amit Páltól látunk, az, hogy az öröme az, hogy önthetett a Filippi beliekbe. Ti vagytok az én koronám. Ti vagytok az én kincsem. Így folytatja Pál. Evódiát intem, és Szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Evódiát intem, és Szüntükét intem. Két asszony, aki marcangolták egymást a gyülekezetben. Olyannyira balhé volt, hogy Pál hallott erről Rómában. Nem tudom, hogy mi volt a vita tárgya, ezt most az igen nem árulja el. De mondja, hogy Evódiát és Szüntükét intem. Te szeretnél ilyen indokkal bekerülni a Bibliába? Szerintem ez annyira ciki. Tudod, valaki a mennyben így, szevasz, hogy hívnak, Szüntükét, te vagy az. Legalább lett volna más neve, ilyen általános, János, nem, mert abból sok van, nem János se legyen. Ki nincs, Géza az, nincs köztünk. Evódiát és Szüntükét intem. Mind vitatkoztak, fogalmunk nincs, de nem is fontos. Pál se foglalkozik vele. Azt mondja, hogy értsetek egyet. Szeretem ezt a problémakezelést. Nem kérdezem, hogy tulajdonképpen mi is a vita tárgya, mondjátok el, meghallgatom az egyik felet, meghallgatom a másik felet, és akkor igazságot teszek. Hát ilyet nem látunk itt. Pál ír nekik, hogy intellektiteket értsetek egyet. Igazából mindegy volt, hogy kinek van igaza, mivel vitatkoztak, egymás marták, ezért egyiküknek sem volt igaza. Ha a gyülekezetben vita van, keserűség, cívódás, egymás marása, ez nem Krisztus jó illata. Krisztus vágya az, hogy a megbocsájtás légköre legyen itt. A kegyelem légköre, az irgalmasság légköre. Intellektiteket, hogy ne vitatkozzatok, mondja Pál. És ezt írja utána, sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttetek velem az evangéliumért. Ki ez a hűséges munkatárs? Fogalmam nincs. Nem tudom. Sokan azt gondolják, hogy ez az a börtönőr Filippiben, aki ott volt Pállal, amikor raboskodott. Emlékeztek, az Abcselben van erről egy történet, hogy Pált és Szilászt letartóztatták, ott voltak a börtönben, és énekkel dicsőítették az urat, majd megrendült az a hely, kinyíltak a kapuk, a cella ajtajai, és a börtönőr azt hitte, hogy minden rab megszökött. Fogta a kardját, és végezni akart magával. És Pál oda kiáltott neki, hogy ne tegyél kárt magadban. Itt vagyunk mind, nem ment el senki, és ez a börtönőr annyira megdöbbent ezen. Akkoriban egy börtönőr megkapta annak a rabnak a büntetését, akit hagyott megszökni. És ezért, ha ezek a rabok megszöktek volna, neki halál járt. Ne tegyél kárt magadban, itt vagyunk mind. Egyszerűen lehidalt ettől. Előtte hallotta Pált, Szilászt énekelni a láncaikkal. És azt kérdezte Páltól, hogy mit tegyek, hogy üdvözüljek. Higgyél az Úr Jézus Krisztusban, mondja neki Pál. Higgyél te, és megmenekülsz, és a te házadnak népe. Sokan azt gondolják, hogy ez a börtönőr az én hűséges munkatársam. Végül is mindegy, hogy ő az-e. Azt írja neki Pál, segítsenek a két nőszemének, hogy ne vitatkozzanak, hogy egyetértsenek. Emlékszel, hogy hogyan indult a Filippi gyülekezet? Ez is ott van az Abcselben. Pál apostol kapott egy víziót az Úrtól. Egy álmot. Elé állt egy macedón férfi, és azt mondta, hogy gyere el hozzánk, légy a segítségünkre. Erre Pál csomagolt, elindult Macedóniába, és amikor megérkezett, akkor gondolom kereste azt a macedón férfit, hogy ki lehetett az, akivel találkozott, de nem talált senki olyat. Lement a folyópartra, és talált viszont ott hölgyeket, akik a folyóparton töltöttek időt, és imádkoztak. És nyitottak voltak arra, amit Pál mondott nekik. Ott volt Lídia, egy kereskedőasszony, és több hölgy, és ők befogadták az Úr Jézust. És így indult el a Filippi gyülekezet. Ezekből a nőkből, ezekből az asszonyokból. Lehet, hogy az a két hölgy, akiről itt szó van, Szüntüké és Evódia, ők is köztük voltak. Gondold el ezt. Pál kap egy víziót, egy férfit lát, gyere el hozzánk. Amikor elmegy Filippibe, akkor nem találja ezt az embert. Volt már neked úgy, hogy Isten mutatott egy víziót, és nem látod azt kibontakozni? Pál apostol, amikor elment Makedóniába, nem azt mondta, hogy hát, én nem találtam meg ezt a fickót, na megyek innen, föladom. Hanem nyitott volt arra, hogy Isten valami más csinál, amit ő még nem ért. Ott maradt, és Isten elkezdte a Filippi beli gyülekezetet. Ezeken keresztül, a nőkön keresztül. Én azt mondom neked, hogy vigyázz, amikor megkérdőjelezed Istennek a szavát. Amikor mutat neked valamit, és nem érted, nem látod, és azért úgy elveted magadtól. A sötét helyeken ne kérdőjelezd meg azt, amit Isten neked mond a világosságban. Emlékezz arra, és engedd, hogy azt ő véghez vigye. Mi az, amit mondott neked? Mi az, amit mutatott neked? Tamás, én imádkoztam, amikor összeházasodtam, és most, amikor összeházasodtam, kiderült, hogy az én feleségem nem olyan, aminek gondoltam. Hát úgy tűnik, hogy ez biblikus. Ezt néha Isten megengedi. Amikor Isten vezet, abban megnyugodhatsz. Egy csapat asszony, nem erre számított Pál, de Isten munkálkodott. Így folytatja, sőt téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttetek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Az életkönyve. Ezt nem tudod a könyvtárunkból kikölcsönözni, de van egy ilyen könyv, az életkönyve, nem a Biblia. Egy olyan könyv, amiben nevek vannak. A Lukács 10-ben Jézus beszél erről. A Lukács 10-ben van egy történet, amikor a tanítványok elmentek szolgálni, Jézus hatalmat adott nekik, hogy ördögöket üzzenek ki, hogy gyógyítsanak, hogy szolgáljanak. Visszatértek a tanítványok nagy lelkesen. Jó, Uram, olyan dolgokat tettünk, csodákat, gyógyítottunk, ördögök engedelmeskedtek a szavunknak. Bámulatos volt. És Jézus azt mondta nekik, hogy ne ennek örüljetek. Annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben, fel van írva az életkönyvében. Ez a könyv, ez neveket tartalmaz. Azoknak a neveit, akik Istené, akiknek üdvössége van. Hogyha te Krisztusban hívő vagy, ha újjászületél, a neved be van írva ebbe a könyvbe. Ennek örüljetek, ne annak, hogy ezek a csodák vannak, hogy Isten hatalmasan használ a szolgálatban. Annak örülj, hogy a neved fel van írva az életkönyvébe. Én azt gondolom, hogy ettől lehet öröme az életünknek. Ha ezt tudjuk. Mert gondold el, ez teljesen független a körülményektől. Én nem tudom megmondani, hogy milyen életed lesz. De azt tudom, hogyha ma te hívő vagy, a neved föl van írva a mennyben. Ott van a neved az életkönyvében. És ezt tőled nem veheti el senki. A Jelenések 20 ír erről, amikor ott áll majd egy nagy sokaság a nagy fehér trón előtt, és kinyittatnak könyve, kinyittatik az életkönyve, és keresik majd a neveket, és aki nem iratott föl ebben a könyvben, az bevettik az örökké égő tóba, kárhozatba. Úgy, ahogy örülhetünk, hogy föl van írva a nevünk ebbe a könyvben. A pokol az egy nagyon valóságos hely. Ez egy valóságos hely. Ezért mondja Jézus, hogy annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva. Ennek az életünk minden napján örülhetünk. De Tamás, én most nem érzem jól magam. Igen, tudom, de nem mész a pokolba. Ez jó hír. De nem értékelik a munkámat. Igen, de a neved fel van írva a mennybe. Kézzel nyertem a lottón. Mondanád, akkor beszéljünk. Kézzel nyertem. Összesen hasonlítható ez ahhoz, a kincshez, hogy a neved fel van írva a mennybe. Nekünk, hívőknek ez egy bizonyosság. És ez lehet az életünk örömeinek az alapja. Mikor írták be a nevünket? A Jelenések 17:8 azt mondja, hogy már a világ teremtése előtt. Tessék? Már a világ teremtése előtt. De ez hogy lehet? Hát csak úgy szerintem, hogy Isten lát mindent. Ő a kezdet és a vég. És ő tudta, hogy hogy fogunk dönteni. Ő tudta, hogy ki választja őt, és ki utasítja előtt. Az én nevem már felirattatott ebbe a könyvbe a világ teremtése előtt. Akár 10 éve vagy hívő, akár 30 éve vagy hívő, akár tegnap tértél meg. A te nevedet Isten fölírta ebbe a könyvbe a világ teremtése előtt. Kalácska Norbi. Megint te vagy. Föl van írva ebbe a könyvben. Bögér Tamás. Még ő is. Kaposvári Tamás. Várjál, hogy nem találjuk. Ja, itt. Gondoljátok el, milyen ciki lenne, ha lenne helyesírási hiba, így. Hú, te nem vagy itt. De nem lesz. A nevünk föl van írva. Mi zajlik az életedben most? Mi az, ami megterheli az életedet? Mennyiben változtatna ezen, hogyha tudnád, ha emlékeznél, ha emlékeztetnélek arra, hogy a neved fel van írva a mennyben. Hogy oda mész erre a helyre. És ezt nem vehetik el tőled. Egy ember kétféleképpen dönthet az élete során. Az egyik, aki úgy imádkozik, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Vagy a másik ember, aki azt mondja, hogy jöjjön el az én országom, legyen meg az én akaratom. Aki átadja az életét az Úrnak, aki elfogadja a kereszt váltságát, annak a neve fel van írva. Így folytatja Pál. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Pont emiatt örülhetünk. Emiatt a bizonyosság miatt a menny felől. Örüljetek az Úrban mindenkor. Örüljetek. Én nem mindig tudok örülni a körülményeinkben. Például tegnap előtt az egész család lebetegedett nálunk. Hát három gyerekkel betegnek lenni, az nem egy vicces dolog. Viszont az Úrban mindig lehet örvendezni. Mindig emlékezhetek arra, hogy megmenekültem, hogy Jézus megmentett engem. Érdemes ezt az igeverset megtanulni, ez a házi feladat. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. A ti szelídségetek, szó szerint, vagy máshogy fogalmazva, a türelmetek, vagy a visszafogottságotok. A ti visszafogott életetek legyen ismert minden ember előtt. Tudod, hogy egy csomó dolog van az életben, amiben bele tudunk bonyolódni. Ami meg tud akasztani minket abban, hogy az Úrral növekedjünk. Ez nagyon könnyen meg szokott történni, mert a mi társadalmunk erről szól, hogy dolgozz keményebben, hogy még több dolgod legyen. Dolgozz keményebben, hogy jobb dolgaid legyenek. Legyen egy új autód, egy új házad, és ez a világ, amiben élünk, nem a megelégedésre tanít minket. Viszont itt az Úr igéje azt mondja, hogy a ti szelídségetek, a visszafogottságotok, az legyen ismert mindenki előtt. Nekem nem kell azért élnem, hogy itt több dolgom legyen. Mert én nem ide vagyok horgonyozva, hanem megyek haza. Áldás van abban, amikor egy ember eldönti, hogy egyszerűen akar élni. Megelégszem azzal, amim van. Nem próbálok többet gyűjteni. Nem próbálok palotában élni. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Azt mondtam az előbb, hogy az alapja az örömünknek az, hogy a nevünk fel van írva a mennyben. Ha szeretnénk megmaradni ebben az örömben, ez a módja. Itt árulja el Pál. Ne aggódjatok, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé. Itt tudjuk magunkat távol tartani olyan dolgoktól, amihez nem akarunk, hogy közünk legyen. Például az aggodalom. Észrevetted már, hogyha aggódsz, az még nem változtat a körülményeiden? Észrevetted már, hogy az aggodalom mentes életre vezető út nem az, hogy minden úgy alakul, ahogy te szeretnéd? Nem a körülményeink megváltozása kell hozzá. Hanem, amit itt Pál mond, hogy imában vigyünk oda mindent Isten elé. Hagyd a terheidet az Úrnál. Imádság és könyörgés, mondja itt Pál. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiket Isten előtt. A könyörgés, amikor konkrétan imádkozunk valamiért. Az imádság az azt jelenti, hogy közösségben az Úrral, beszélgetésben az Úrral. Ahogy növekszem keresztényként, változik a gondolkodásom az imával kapcsolatban. Egyre inkább látom, hogy az imádság az nem egy monológ, hanem egy dialógus, egy beszélgetés az Úrral. Nem csak elmondom neki, hogy mi a bajom, hanem beszélgetünk. Én hallhatok tőle. Az életem szüksége nem az, hogy én elmondhassam az Úrnak, hogy mit gondolok, hanem hogy halljak tőle. És változik az imám is. Ezáltal, amikor imádkozom járás közben járva, vagy amikor vezetem az autót, vagy amikor csak csendességben imádkozom, akkor mondhatok egy pár gondolatot az Úrnak, és utána csöndben lehetek előtte, és várhatom, hogy ő mutat valamit, ő egy igeversre emlékeztet engem. Ő vissza-vissza arra az útra, hogy így lásd a dolgokat, Tamás. Ha mindig csak én beszélek Isten előtt, akkor kihagyok dolgokat. Nagyon erőteljes az imádság. Azt mondja Jakab, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó imádságának. Ámen. Viszont milyen ereje van az Isten szavának, amikor szól hozzánk? És én imában hallhatok tőle. Megtanulhatok imában figyelni Istenre. De azt mondja itt Pál, ami nagyon fontos, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Ezt szoktuk így elhibázni szerintem sokszor, ezt a hálaadás részt. Nagy lecke mindnyájunknak, figyelj! Amikor imádkozunk, akkor mi nem csak megmutatjuk a terheinket Istennek. Jövünk a csomagunkkal, kipakoljuk, hogy nézd Uram, ennyi terhem van. És utána visszapakolunk mindent, és visszük tovább. Szoktunk így imádkozni, nem? Informáljuk az Urat. Hát, biztos nem tudsz még róla, hogy mik gyötörnek engem. Az imádság annak eszköze, hogy ott hagyjuk az Úrnál ezeket a dolgokat. Nem csak megmutatom neki, hanem ott hagyom a terhem nála. Ne aggódjatok, mondja Pál a Filippibelieknek. Tudjátok miért? Mert ott hagyhatok minden terhet Istennél. Nem kell nekem cipelni. Ő viszi helyettem. Őt megterhelhetem a gondjaimmal. Azt mondja Péter az ő levelében, hogy vessetek minden terhet ő rá, mert neki gondja van rátok. Mi az, ami nyomja a válladat ma reggel? Mi az, ami terheli a szívedet? Lehet, hogy egy olyan terhet viszel, ami nem a tiéd. Odaadhatod az Úrnak. Neki nem nehéz. Ő mondja, hogy az én terhem könnyű, az én igem gyönyörűséges. Előre imádkoztatom hálaadással, hogyha ezt teszem. Még nem tudom, ebből mi fog kisülni, de Uram, nálad jó helyen van. Nem tudom, hogy ebből mi lesz, hogy oldod meg, de Uram, te gondoskodsz. Én tudom, hogy szeretitek az Urat. Tudom. De azt is tudom, hogy sokszor nem az Úrhoz megyünk, amikor gondjaink vannak, hanem fölhívunk valakit, fordulunk emberhez, és nem az Úr az első, aki előtt kiöntjük a szívünket. Mondok nektek egy történetet az Ószövetségből, Ezékiás király történetét. Ez a király egy jó király volt, és szerette az Urat. És átélt egy nagy nehézséget. Egy olyan helyzetet, amit nem tudott megoldani. Az asszírok, a hadseregparancsnok Asszíriából úgy döntött, hogy lesöpri Jeruzsálemet a föld színéről. És egy hatalmas sereggel vonult fel Jeruzsálem ellen. Ez a jó király, amikor látta ezt a sereget, akkor teljesen összezuhant. Jöttek az asszírok, akiket még soha nem győzött le senki. Nem volt város, aki ellen tudott volna állni nekik. Kidolgoztak új ostromtechnikákat, körbevettek egy várost, és kiéheztették azt a várost. Amikor már mindenki kimerült az éhségtől, akkor betörtek és levágtak mindenkit. Ők fejlesztették ki a faltörőkost. Ki állhat ellen az asszír seregnek? Amikor hallotta Ezékiás, hogy jönnek az asszírok, fogta a templom aranyát, és elküldte nekik, hogy itt az arany, fogjátok és menjetek el. Gondolta, hogy megoldja. Lefizeti őket. Amikor az asszír király látta, hogy mennyi arany van Jeruzsálemben, hát annál inkább ment Jeruzsálem felé. Biztos több is van még ott. Amikor látta Ezékiás, hogy ez nem működik, akkor fölhívta az egyiptomi fáraót. Az egyiptomi királyhoz fordult, hogy gyere segíts, neked vannak harci kocsiaid, erős sereged, gyere és harcoljunk Asszíria ellen. Ha nem jössz, akkor te leszel a következő áldozat. Lerombolnak minket, és mennek feléd. Amikor hallotta ezt a helyzet, amikor átélte ezt a nyomást, nem Istenhez kiáltott először, hanem fogta a pénzt, fogta az emberi ötleteit, a kapcsolatait, és próbálta megoldani, ahogy csak tudta. De egyik sem működött. Jött a sereg Jeruzsálem ellen. Ez a jó király, aki szerette az Urat, hatalmas nyomás alatt volt. Ekkor jött Ézsaiás. Ekkor tűnt fenn a színen Ézsaiás. És felolvasom nektek, mit mondott Ézsaiás 30. Első verstől. Jaj, a pártütő fiaknak, így szól az Úr, akik tervet szőnek, de nélkülem. Szerződést kötnek, de akaratom ellenére. Vétket vétekre halmozva. Folytom Egyiptomba járnak, de engem nem kérdeznek meg. A fáraónál keresnek oltalmat és menedéket Egyiptom árnyékában. De majd szégyent vallotok a fáraó oltalmánál, és pinonkodni fogtok amiatt, hogy Egyiptom árnyékába menekültök. mert a 15. vers, mert így szól az én Uram az Úr, Izrael szentje, a megtérés és a higgadtság segítene rajtatok. Szó szerint a megtérés, odafordulás Istenhez és elcsendesedés. Ez segítene nektek. 15. vers második része. A béke és a bizalom erőt adna nektek, de ti nem akarjátok. Isten tanácsa az volt Ezékiásnak, ne fordulj az egyiptomi fáraóhoz. Ne próbáld megoldani, ami most van. Fordulj hozzám, keresd engem. Amit tervezel, Ezékiás, az nem fog működni. Vannak közöttünk tesók, istenfélő emberek, akik, amikor nyomás van az életükön, kapcsolati nyomás, anyagi nyomás, egészségügyi nyomás, bármi, akkor ez nem az az első, hogy Istenhez futnak. És beszélek magamról is. De Isten tanácsa erre a helyzetre az volt, hogy fordulj oda hozzám. Keress engem. Nincs időm elcsendesedni az Úr előtt, mert meg kell oldanom ezt a helyzetet. Ez pont egy ellentmondás. Pont, hogy ő oldja meg. És hogyha az ő szavára várunk, itt a 21. vers azt mondja, hogy Isten szólt annyira bizonyos szóval, hogy nem kellett tőle se jobbra, se balra elfordulni. Isten szólt Ezékiáshoz. Mi aggódni szoktunk. Miért? Azért, mert nem megyünk imában Isten elé hálaadással. Hogyha én aggódom, tudjátok mi az ára ennek? Nagy ára van ennek. Az én örömöm elillam. Én nem tudok egyszerre örülni is, meg aggódni is. Viszont Isten vágya az, hogy ne aggódjam. Aggódásmentesen élhessek. Emlékeztek arra a dalra, az a John McFerrin írta, a Don't Worry, Be Happy, most nem fogom elénekelni. Esetleg TV? Nem. Jó kis dal. Ne aggódj. Legyél örömteli. Jó ez a dal, csak nem ad megoldást. Nem? Nem mondja el, hogy hogy csináld ezt. De Pál elmondja. Ne aggódjatok, hanem imádság és könyörgés idején hálaadással tárjátok a kéréseiteket Isten elé. Tudva, hogy nála jó helyen van. Mit mond Pál? Semmiért se aggódjunk, mindenért imádkozzunk, ami terhel minket, és a harmadik, hogy bármiért hálát adjunk. Tamás, én nem vagyok régóta keresztény, de észrevettem, hogy ha valamiért imádkozom, Isten nem mindig azt csinálja. Hát ez így van. Örülök, hogy ezt észrevetted. Amikor mi kérünk valamit Istentől, akkor ő nem mindig azt csinálja. Pál apostol írja a rómabelieknek, hogy 15. fejezet, hogy imádkozzatok azért, hogy amikor elmegyek Jeruzsálembe, akkor az én testvéreim szívesen fogadják az én szolgálatomat. Hogy örömmel fogadjanak engem. Emlékeztek, mi történt Pállal, amikor elment Jeruzsálembe? Majd megölték a honfitársai. Ami kérünk valamit Istentől, amikor könyörgünk, és kérjük, és kérjük, és kérjük, akkor Isten mondhatja azt, hogy igen, mondhatja azt, hogy nem, vagy mondhatja azt, hogy várj. Nem adja meg mindig azt, amit kérünk. De hát Tamás, akkor hogy? Miért megoldás az aggódásaimra az, hogyha Isten elé tárom a dolgaimat, ha nem az szok történni, amit kérek? Én emlékszem, egyedülállóként a bibliaiskolában volt egy lány, aki nekem nagyon megtetszett. Ezek ilyen titkos dolgok most. Sári nincs itt, azért merem elmondani. Lány, aki nagyon tetszett nekem, és meg voltam győződve, hogy ő a tökéletes társ számomra. Meg akartam Istent is győzni erről. Tudjátok, milyen az, amikor böjtössz valamiért, mert nagyon szeretnéd, vírasztasz, jerikózol, meg mindent csinálsz, csak történjen már valami. És találkozol azzal a személlyel 10 évvel később, aki végül nemet mondott neked, vagy nem lett belőle semmi, és akkor jössz rá, Uram, dicsőség a magasságban Istennek. Uram, köszönöm. Van, amikor kérünk, kérünk, és Isten nem azt csinálja. Van egy igevers, emlékeztek, Jézus beszél erről, hogy ki az közületek atyák, ha a fia kér tőle kenyeret, ő követ ad neki. Emlékeztek erre? Szerintem sokszor mi, amikor imádkozunk, mi nem kenyérért imádkozunk, hanem kőért. Ami nem jó nekünk. És Isten azt mondja, szeretetteljes szelítséggel, hogy nem. Azt nem adom neked. Ha nem kérek, az béna dolog. Mert Jakab azt mondja, ha nem kérünk, akkor nincs nekünk. Akkor nem kapunk. Kérni jó. Viszont lehet, hogy nem azt fogjuk kapni, amit kérünk. De tudod, mi az, amit biztos, hogy megkapunk? Itt olvassuk Filippi beliek levelében, amit biztos, hogy a miénk. Olvasd el, nézd meg velem. Ne aggódjatok semmiért, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiket Isten előtt, és itt az ígéret. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez az ígéret. Lehet, hogy nem azt kapod, amit kérsz, lehet, hogy nem úgy alakul, ahogy várod. De ez a tiéd. Amikor hálaadással ott hagyod az Úr előtt a terheidet, amikor imádkozol, Isten békessége ott lesz a szívedben, a gondolataidban. Nem egy értelemnek megfelelő békesség, hogy hát igen, van okom békesség. Nem. Minden értelmet meghaladó békesség, amikor nincs emberi ok rá, hogy békességed legyen, de Isten békessége benned van. Ezt adja meg az Úr azoknak, akik hálaadással tárják kéréseket Isten elé. Istennél van az ügyem, békességem van. Tamás, mit fogsz csinálni? Nem tudom. De hát nem érted, hogy mi zajlik körülötted? De, pontosan értem. De nem akarsz tenni valamit, érte? Hát, most nem. De akkor nem is érted pontosan, de értem. Istennél van az ügyem. Békességem van. Van egy történetem egy emberről, aki aggódásban világbajnok volt. Nem én vagyok, csak hasonló személy. Aggódásban nagyon jó volt, és mindenki így ismerte őt, hogy állandóan agonizál, állandóan izzad, mindig aggódik, és más se tud csinálni. És egyszer bement a munkahelyére fütyűrészve. Danolászva. És a kollégáknak föltűnt, hogy de furcsa ez az ember. Megkérdezték, hogy mi történt. Szóval képzeljétek, fölfogadtam egy embert, aki aggódik helyettem. Egy profi aggódót találtam, és ő aggódik helyettem. Minden dologért, amiért eddig én aggódtam, most ő aggódik. A számlákért, az egészségügyi gondjaimért, a lakhatásomért, minden, ő. De tényleg? És mennyit fizetsz ennek az embernek? 200 ezer forintot hetente. Mennyit? 200 ezer forintot hetente. De te csak 100 ezer forintot keresel egy hónapban. Nem baj, majd ő aggódik, értem. Ez egy vicc. De ez a lényeg. Remélem, hogy viccből hallod a lényeget is. Ott hagyhatjuk a terheinket Isten előtt. Visszatérve Ezékiás történetére, félbehagytuk Ezékiás történetét. Jött Ézsaiás, és azt mondta ennek a királynak, hogy hagyd abba, amit csinálsz, és keresd Istent. Ne próbáld megoldani a saját erőfeszítéseidből. Menj az Úr elé. Ez a király megtette, és a következő dolog történt. Továbbra is jött a sereg, az asszír sereg, és elég rosszul álltak a dolgok. Elég rosszul, rossznak tűntek a dolgok. Majd hirtelen jött egy hír az asszír hadseregparancsnoknak, hogy a birodalmat megtámadták egy másik irányból. Egy új frontvonal nyílt, és fölpakoltak az asszírok, és mind elmentek. De az asszír hadseregparancsnok írt egy levelet a királynak, hogy drága Ezékiás, ne aggódj, visszajövünk. Nem úszod meg ennyivel. Visszajövünk, és véged van. Kaptál már ilyen levelet? Ilyen fenyegető levelet? Tudjátok, mit csinált Ezékiás? Most már nem szaladt jobbra-balra, amikor ezt a levelet megkapta. Megfogta, bement az úrházába, kiterítette Isten előtt, és azt mondta, hogy nézd. Így gondolkodik ez az asszír király. El akar minket pusztítani, a te népedet. És odavitte az ő terhét Isten elé. Odavitte ezt a helyzetet, ami messze túl volt azon, hogy ő meg tudja oldani. Uram, ez a te problémád. Old meg. És olyan érdekes, amikor olvassuk ennek a királynak az imádságát, akkor először Istenre önti ezt a problémát, és az imája végén már dicsőíti Istent az ő nagyságáért, hogy ő a mindenség teremtője. Az ő aggódása átfordult hálaadássá, dicsőítésé. Nehéz szívvel ment be, és egy újongó szívvel jött ki. Ez az eredménye annak, amikor megtanuljuk imádságban és könyörgésben átadni a terheinket az Úrnak. Hogy a szívünkről lekerülnek a terhek, és dicsőítjük őt. Amikor Isten előtt vagyunk így, akkor ő megengedi, hogy megkapjuk az ő nézőpontját. Hogy ő hogy látja azt a helyzetet. Ezért tudunk teljes békességben lenni Isten előtt. Amikor itt a földön állok, és nagy hegyek vesznek körül, mint a terheim, akkor azok messze a fejem fölé magasodnak. De tudod, hogy ezek a hegyek a világűrből nézve, egy magasabb nézőpontról tűnve, szinte eltűnnek. A világűrből nézve a föld felszíne szinte tökéletesen sima. Nem tudom, hogy tudtad-e, de ha a föld gömböt akkorára zsugorítod, mint egy bowling labdát, vagy golyót, akkor a földünk simább, mint egy vadonatúj bowling golyó felszíne. Sokkal kevesebb egyenetlenség van rajta, mint egy csillogó-villogó új bowling labdán. Hogyha Isten megengedi látni a dolgainkat fentről, az ő nézőpontjából, akkor minden másképp tűnik. Hogyan emelkedhetek felül a helyzeteken, Tamás? Menj az Úr házába. Csendesedj el az Úr előtt. Imában adod a neki. Máshogy fog tűnni az egész. Nehéz szívvel mész oda, és örömmel jössz el. Mi történt Ezékiással? Gondolom, kíváncsiak vagytok. Ézsaiás jött, és egy bámulatos proféciát mondott neki. Keresd az Urat! Ezékiás megtette. Jól tetted, Ezékiás. Az Úr szól hozzám, mondja neki. Senkinek nem esik bántódása a várfalon belül. Még egy nyilvesszőt se lőnek ki rá. Az asszír sereg megtartotta az ígéretét, és visszajöttek. 180 ezer válogatott katona újra felsorakozott Jeruzsálem körül. Elég lett volna egy hóbortos katona, aki egy nyilvesszőt kiló Jeruzsálem várfalára, és akkor ez a profécia nem áll meg. De nem volt. Azon az éjjelen, amikor eljöttek és letáboroztak, Isten elküldte az egyik angyalát, aki levágott 180 ezer katonát. Mindegyiket megölte. És megvédte az ő népét. Tetszik nekem, hogy abban az a beszámoló így ér véget, amikor reggelre fölkeltek, mindenfelé csupa holttest volt. Vagy amikor fölkeltek, rájöttek, hogy halottak. Isten megvédte őket. Olyan módon, amit Ezékiás nem találhatott volna ki. Ezt ember ki nem találta volna. Mit mond ez nekünk? Nagyon egyszerű. Fogd az aggodásaidat, az aggodalmaidat, és kovácsolj belőlük imákat. Fordítsd azokat imádságokká. Ez nem a ne aggódj és légy örömteli dal. Ez a megoldás. Bízd a terheidet Istenre. Vessétek minden terheteket rá, mert neki gondja van rátok. De Tamás, én már megéltem ezt, hogy odaadtam, és 5 perc múlva megint ebben az aggódásban voltam. Vesd rá újra. Vesd rá újra. Vesd rá újra és újra, amíg le nem kerül rólad ez a teher, és nem bízol az Úrban, hogy ott jó helyen van. Tamás, tudjuk ezt. Ez nem új. Mondod, hogy mindig örüljünk, semmiért ne aggódjunk, és mindenért hálát adjunk. Tudjuk. Nem az a kérdés, hogy tudjuk-e, hanem hogy tesszük-e. Most lejegyzetelhetted, amit mondtam, de ott dől el a dolog, hogy tesszük-e. Én szeretnék csinálni veletek valamit. Ha van nálad toll, meg papír, ha nincs, akkor kérj. Én arra kérlek, hogy most, itt, ne úgy, hogy más lássa, írd le, hogy miért aggódsz. Azt a pár dolgot, amiért gyötrődsz, ami a szíveden teherként van. Most írd le. Nem teoretikusan mondom, írjátok le, kérlek. Kinek nincs tolla vagy papírja? Adjatok egymásnak, légy szíves, jó? Petinek, Zsoltinak is adjatok egyet. Móninak. Írd le magyarul, héberül, bárhogy, nem, engem nem számít. Fejjel lefelé, hogy más ne lássa. Kinek kell több papír? Azt fogjuk csinálni, amit Ezékiás csinált. Ő fogta ezt a levelet, és odavitte az Úr elé. Ezt fogjuk csinálni. Kérlek, nem más miatt, magad miatt írd le azt, ami a szíveden teherként van. És együtt fogunk most imádkozni. Valakinek nincs ötlete, hogy miért aggódjon, majd én adok neki. Valaki esetleg? Nincs? Nincs. Mit szólom? Sikerült? Olyan jó látni, hogy már befejeztétek. Egy sor is kész. Semmiért se aggódtok. Kell még valakinek esetleg? Tollpapír? Nem. Kösz, Lori. Írd le. Ma kipróbálunk valamit. Ugye, mert nem csak elméletben csináljuk, hanem gyakorlatban is. Írd le. Fölolvasom nektek ezt az imádságot, ami Ezékiás imádkozott, és utána imádkozunk együtt. Uram, Izrael Istene, aki a kerubokon ülsz, egyedül te vagy a föld minden országának Istene. Te alkottad a mennyet és a földet. Uram, hajtsd hozzám füledet és hallgass meg. Uram, nyisd ki szemedet és láss. Halld meg Szanhérib, ő a hadsereg parancsnok. Halld meg Szanhérib beszédét, aki ide küldte ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országokat. Isteneiket tűzbe vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kézalkotásai, fa és kő. Ezért pusztíthatták el azokat. De most te, Urunk, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből. Hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy, Uram, egyedül Isten. Uram, köszönjük, hogy megélhetjük azt, amit itt Pál tanít, amit itt Ezékiástól látunk, hogy minden terhünket ott hagyhatjuk nálad. És Uram, megvalljuk, hogy mi sokat aggódunk, és sok kört futunk fölöslegesen. De jó emlékeztető az, hogy te vagy a mindenség teremtője, aki kerubokon ülsz, aki örök dicsőségben lakozol, és nincs számodra lehetetlen. Uram, sokszor futunk emberi megoldásokkal, sokszor próbáljuk mi megoldani a helyzetet, de Uram, sokkal jobb módot találunk, Uram, az igében, hogy minden terünket nálad hagyhatjuk. Uram, leírták a tesók, hogy mi az aggódásuk tárgya, hogy mi terheli a szívüket. Uram, itt van előtted, kiterítve. Tekints erre, Uram. Hadd hagyjuk ezt a terhet nálad, hogyha nehéz a szívünk most, és még a tanítás alatt is azon agyaltunk, hogy ezt hogy oldjuk meg, ebből mi fog kisülni, Uram, mi ezt ott szeretnék hagyni nálad. Legyen a te terhed. Oldd meg te. Te tudod, hogy mi a legjobb. Nálad jó helyen van. És Uram, az az imánk, hogy beteljesedjék rajtunk az az ígéret, hogy amikor nem aggódunk, hanem minden imádságban, könyörgésben, hálaadással tárjuk a kéréseinket eléd, akkor te megőrzöd a szíveinket. Egy békességben, ami értelmen felülvaló. Add ezt a békességet most, Uram. Még hogyha a körülményben semmi nem is változik, látszólag semmi nem történt, a lelkünkben akkor is történjen egy változás. Kerüljön át hozzád a probléma, a mi szívünkbe kerüljön békesség. Tanítsd meg ezt nekünk, Uram, és hogyha a szívünk újra vissza akarna surranni az aggódásba, Uram, emlékeztess, hogy vessük rád újra minden terhünket, mert neked gondod van ránk. Hálát adunk ezért, Uram, és nagyon szeretünk téged. Köszönjük, Uram, hogy a te vágyad nem az, hogy mi megterhelten járjunk, agyonnyomva, hanem te szabadságra hívtál el minket, örömre. Kérlek, munkálkodj, és taníts meg ezt az utat nekünk. És Uram, ebben a világban olyan kevés az öröm, és annyira feltűnik, ha valaki örömteli. Hadd legyen ez a mi bizonságtételünk első szava, Uram, hogy öröm van az életünkben. Hogy ezt látják rajtunk. Hogy bár minden okunk meg lenne rá, hogy aggódjunk, mégsem aggódunk. Mert nálad van minden terhünk. Köszönjük, hogy így együtt lehettünk, Uram. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Áld meg a közösségünket is, Jézus. A te nevedben imádkoztunk. Amen.